Kedves testvéreim, Istenünknek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve és várva hirdetni kívánom közöttetek az ő evangéliumát írva található Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levelében, annak a 8. részében a 18-tól a 21. versig terjedő igeszakaszban ezt mondja Pál. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vetetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvéreim, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez egy jó tömény ige, amit itt felolvastam. Pálnak talán a római levele az, ami a legnagyobb gondolati levél. Olyan összetett mondatok vannak benne, hogy harmadik, negyedik olvasásra se érti meg igazán az ember. És én két fogalomra szeretném felhívni ma a figyelmünket, erre szeretném felépíteni a mai igehirdetést, azok pedig a vágyak és a valóság. Mert a vágyak és a valóság nem mindig fedik egymást. Amikor megkezdi valaki a hívő életét, amikor megkezdi valaki a keresztény életét, akkor nagy dolgokat szoktunk várni. Akkor nagy csodákat várunk, hogy valami nagy dolog fog elindulni az életünkben, mert hát annyira megérintett az igehirdetés. Most én érzem a szívemben, hogy valóban felveszem az Istennek a lelki fegyvereit, és elindulok a világba, beszélni fogok másoknak is a hitemről, és úgy érzem, hogy semmi nem tud ebben megakadályozni. Ilyenek vagyunk a hívő életünknek az első időszakában. Aztán telnek a hetek, a hónapok, az évek, néhány esetben, ugye sok esetben, hála Istennek, évtizedek. És azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy ez a nagy vágyakkal teli lendület is alább szokott hagyni. És ilyenkor az ember elcsügged, amire azt mondhatjuk, hogy természetes dolog, hogy így van. Hát a keresztény misszió is, amit hallottunk a apostolok cselekedeteiből, legalábbis annak az európai része, egy nagy látomással indul. Ott vannak a nagy álmok Pálban is, hogy ő majd átjön Európába, megjelenik neki egy makedón férfi, egy makedón harcos, áthívja Európába, hogy gyere, csináld, itt még nem hirdették a Krisztus evangéliumát. Neked itt feladatod van, a Szentlélek téged ide hív. És bizonyára felbuzgott Pálban is, hogy van bennem egy hatalmas nagy missziói lendület. Én valóban szeretnék arról a Jézus Krisztusról beszélni, akit én megtapasztaltam, hogy ő valóban létező Isten. Itt is megvannak tehát a nagy álmok, a nagy vágyak. És amint átjön, majd nyugodtan nézzük meg az ezutáni részeket, ott az apostolok cselekedetei 16-tól, miután átjön Pál, hát nem azt kapja, hogy vörös szőnyeget terítenek elé, és gitárral éneklik neki, hogy te emelsz fel a vizek fölé, meg mindenféle szép ilyen dicséretet, amit mi annyira szoktunk szeretni. Hát finoman szóval se ezt kapják. Hanem börtönözéseket, bebörtönözéseket igazságtalanul, bottalveréseket és rágalmazásokat. Hát erre nem mondanánk, hogy ez a kikövezett hívő életnek a ne továbbja. És Pál itt ebben a részben, itt a római levél 8. részében érzi azt, hogy bátorítania kell az embereket. Mert saját magában is tudja, saját magában is érzi azt, hogy mennyire nehéz ez az egész. És hogy neki is milyen jól esik, amikor Krisztus megvigasztalja. És ezt szeretné továbbadni másoknak is. Mert mi ilyenek vagyunk, kedves testvéreim, ilyen kishitűek és ilyen csüggedők. Persze leginkább magunkkal szemben. Mert én azt gondolom, nem tudom pontosan, de van egy ilyen sejtésem, hogy kevesen vannak ma itt közülünk azok, akik reggel, amikor belenéznek a tükörbe és meglátják a saját arcukat, akkor egy mindenre képes és mindenre elszánt Isten fiút vagy Isten leányt látnak abban. És tulajdonképpen az egész Biblia erről szól, hogy az ember magát alkalmatlannak tartja, amire Isten mégis azt válaszolja, hogy te az én gyermekem vagy. Akkor is, ha soha se gondoltál még rám úgy igazán. Ha csak úgy meghallod az igét, azt mondod, hogy ez ilyen szépen hangzik, de soha se jutottál el még odáig, hogy valóban kinyisd a szíved az Isten előtt. Hogy valóban kendőzetlenül oda merj állni az Úr Jézus Krisztus elé. Sőt, akkor is így van ez, hogyha tehernek éled meg esetleg azt, hogy valaki már megint Istenről beszél neked. Ne magadban próbáld tehát elérni az Istent, mert sajnos magunkat sem látjuk reálisan. Az már mindenképpen egy jó kezdet, ha az ember, miután belenézett a tükörbe, megijed attól, hogy ki is vagyok én valójában. Mint abban az evangéliumi történetben, amikor Jézus elhívja Péteréket, és mondják, hogy Uram, egész éjszaka kint voltunk a vizen, hát semmit nem fogtunk. Aztán napközben mondja Jézus, hogy vessétek ki a hálótokat. És hát lehetetlen lenne az, hogy napközben halat fogjanak, és mégis fognak annyit, hogy majd szét szakad a háló, és itt Péter megérti, hogy ő nem emberrel áll szemben, hanem magával az élő Istennel. És azt mondja, hogy Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Mert a valóság, kedves testvéreim, ez. Hogy úgy fogalmazzam meg, a valóság a miénk, a valóság az emberé, az álmok pedig Krisztuséé. És bizony neki az a vágya, hogy te minden egyes napon, amikor belenézel a tükörbe, egy kicsit jobban lásd őt, meg azt is, akivé téged tehet. És ha csak egy nagyon picit, egy icike-picikét sikerül ez, akkor már jó úton vagy. Mert ahogyan Pál itt bátorítja az övéit, neked is azt kell tenned a másikkal szemben, néha napján. És bizony, itt kezd el bonyolódni a történet, amit gyülekezeti tagságnak, kereszténységének, egyháznak nevezünk, mert hát magammal szemben még csak-csak nagy duzzogva elfogadom azt, hogy én értem is meghalt az Úr Jézus Krisztus, hogy engem is szépnek és jónak lát és szeret, és úgy fogad el, ahogyan vagyok. Na de hogy a másikkal szemben is? És még segítsem, még bátorítsam is, még vigasztaljam is ezt a másik embert, sőt, Uram, bocsá, ő is fog engem? Pláne igaz ez egy gyülekezetben, egy ilyen régi gyülekezetben, mint a Halasi, ahol évszázados tradíciók, hagyományok vannak, évtizedes gyülekezeti tagság van, és bizony, ahol emberek, pláne sok ember, hála Istennek, most is sokan itt vagyunk, sok ember össze van zárva évekre, évtizedekre, ott azért felgyülemlik sok-sok feszültség is. Mert most is odaült le, ahova én szoktam ülni. Már megint azt mondta. A múltkor is azt ígérte, hogy jönni fog segíteni, és nem jött. Egyedül maradtam, nekem kellett mindenféle dologban kiszolgálni, a szeretett vendégségen, és a többi, és a többi. Hadd ne ragozzam ezt, nem akarok már több példát felsorolni, mindannyian ismerjük, hogy ez mit jelent. Na, kedves testvérem, amikor ezt érzed, amikor ilyen gondolataid, amikor ilyen érzéseid vannak, akkor kell Krisztushoz menekülni. És nem megijedni önmagadtól, hanem kendőzetlenül, valóban őszinte szívvel odaállni elé, hogy Uram, én önmagamat sem tudom rendesen szeretni, nemhogy még a másik embert. És innen indul el a gyógyulásnak a folyamata, annak a gyógyulásnak a folyamata, amiről Pál itt ebben a néhány versben, meg ebben az egész részben beszél. Hogy napi egy millimétert fokozatosan húzza le rólunk Isten azt a leplet, amivel le vagyunk takarva, hogy a végén, amikor már teljesen levette rólunk ezt a takarót, akkor rácsodálkozhassunk Krisztusra, rácsodálkozhassunk a másik emberre, és rácsodálkozhassunk saját magunkra is. Mert így vagyunk egyek, ezek vagyunk mi. És mikor ezek az örömteli rácsodálkozások megvannak, ezek megtörténnek, hogy igen, a keresztény ember, a gyülekezeti tag őszinte szívvel és pozitív módon tud rácsodálkozni a másikra, na arra várnak mások, arra várnak a többiek, akik lehet, hogy még nem is hallottak ilyesmiről, hogy a mi egymásra pillantásunkban ott van, ott lehet a Krisztus szeretete. És azt nem lehet sem imitálni, sem elrejteni, mert ugye a lámpást is a lámpatartóba tesszük, hogy világítson mások számára is. És amikor többen, amikor sokan, amikor mindannyian meglátják ezt egymásban, na azt nevezzük gyülekezetnek. És a gyülekezet legfőbb célja is ez, hogy ezekkel a csendes, finom, testvériséget kifejező életekkel oda segíteni másokat Krisztushoz. A vágyak és a valóság nem mindig fedik egymást. Mert mi sem fedjük teljesen az isteni mintát. És amíg a világ világ, ez így is lesz, és a gyülekezetünk is így lesz. Tudom, mert benne vagyok egészen mélyen, néha azt érzem, hogy túl mélyen is, hogy rengeteg energiát beleadok ebbe az egészbe, és annyira keveset kapok ebből vissza. És néha még a csíráit sem látom annak, hogy itt olyan nagy és szeretetteljes Krisztusban történt egymásra pillantások vannak. Hogy foci nyelven szólva, én nagyon nagy foci rajongó vagyok, nagyon szeretem a focit, és szerintem ezt a példát a fiatalok nagyon jól fogják érteni. Szóval, hogy foci nyelven szólva, én megyek, én csinálom, én hajtok, én nagyon szeretném a győzelmet, és szívemet, lelkemet oda teszem a pályára, aztán ott van mellettem 10 másik ember, akiket csapattársaknak nevezünk, és ők a lehető legközelebbről nézik a meccset, és még tapsolnak és szurkolnak is nekem, hogy milyen jól menjél, csináld, ők pedig csak mozizzák ezt az egészet. És olyan jó, kedves testvérek, amikor az edző becserél egy új játékost, és látom, hogy az a játékos, aki a pályára lépett most friss ember, hogy ő is ugyanazt csinálja, amit én, hogy ugyanazért hajt és ugyanazért megy előre, mint jó magam. Persze, amikor egy új játékos megérkezik, annak nem mindig szoktunk annyira örülni, pláne ha még fiatal és tapasztalatlan. Aztán ott vagyunk mi, a régi öreg rókák, akik már mindent tudunk ebből a sportágból, és várjuk, hogy na vajon mikor fog ez az új fiú elesni a labdában, hogy mi széttárva a kezünket kimondhassuk, bocsánat, én előre szóltam. Milyen jó, kedves testvéreim, hogy vannak edzők, akik bemerik próbálni ezeket a fiatalokat. A 90-es évek első harmadában, első éveiben egy akkor 17 éves fiút beállított az edzője a felnőtt csapatba, az első osztályba, ez Franciaországban történt. Sorra kaptak ki, már nem emlékszem pontosan hányszor, de 5-szor vagy 6-szor. Sorozatban vereséget szenvedett ez a csapat, hát már a média is kezdte felfújni, hogy azért ez így nem biztos, hogy jól van, és a tulajdonos, a klubelnök lement az edzőhöz, és azt mondta neki, hogy jó napot kívánok, ne haragudjon, hogy szólok, de mi 5 vagy 6 meccset veszítettünk el sorban és zsinórban, és maga 17 évesekkel akar meccset nyerni. Hadd mondjam el a testvéreknek, hogy ezt a 17 éves fiatal embert úgy hívják, hogy Zinedine Zidane. 20. század de az utolsó néhány évtized talán legnagyobb focistája, aki esetleg nem tudja, nyugodtan keressen rá, zseniális játékos volt és zseniális edző is. Mi az, amit mi ebből megtanulhatunk? Ebből a történetből? Ez ugye a valóság, tehát ez nem egy kitalált történet, ez így történt. Azaz, hogyha az edződ, azaz az Úr Jézus Krisztus beállított téged az ő csapatába, akkor neked feladatod van. Akkor is, ha sorra csak a vereségek és a kudarcok jönnek. Látja benned azt a tehetséget, azt a talentumot, amivel te szolgálni tudsz ebben a gyülekezetben, amit csak te tudsz megtenni, és senki más, és ezért állított be téged az ő csapatába. Viszont azt is hadd helyezzem a szívetekre, hogy nem csak benned, hanem a csapattársadban is látja ugyanezt. Nem kevesebbet, mint benned. Éppen ezért azt kérem tőletek, hogy mindannyian, átvitt értelemben persze, menjetek ki a Jézusi focipályára, alkossatok egy csapatot, hogy a végén az edzővel, az Úr Jézus Krisztussal együtt versétek át a győztesnek járó serleget, az örök életet. Amen.